Szolgálatunk egyik igen fontos része, amikor a vissza és beoltatás proféciájáról beszélünk, zsidókként is a törvény ismertetése és tanítatása más népek felé. Ez az eredeti küldetésünk alapja. Gyakran szó esik arról, hogyan érvényesül és teljesedik be a törvény ma Krisztus teste számára, hogyan értendő és mi a szellemi tartalma az ős parancsolatoknak. Ebben az írásban kivételesen nem Krisztus testéről lesz szó, vagyis csak részben, hanem sokkal inkább arról, hogy a mai zsidóságon belül hogyan élik meg a Tóra törvényeit, amikor se szentély, se papság nem létezik már. Mint sokszor említettük, a törvény, mely örök érvényű, csupán csak annyiban változott meg Krisztus trónra lépésekor, hogy a végrehajtási jog többé nem emberek, hanem Jesua, a Melkisédek rendje szerinti főpap kezében van. Nem olyan rég ütötte meg a fülemet, mikor egy mai levita, zsinagógában szolgáló tanító, szájából elhangzott, hogy ma a törvényt szellemben kell értelmezni. Mivel nincs se szentély, se papság, ezért ma már kizárólag Jahvé kezében van minden. Krisztusban hívők számára ez a kijelentés természetes, vagyis annak kellene lennie, hiszen alapja hitünknek. Azonban nagyon érdekes az, hogy a lepel alatt levő nép mennyire tudja azokat a törvényszerűségeket, amit gyakran még Krisztus teste nemhogy nem tud, de tudomást sem akar róluk venni, és általában még tagad is. Néhány példa. Időszámítás után 70 óta, mikor a római seregek lerombolták a második szentélyt, a zsidóság nem áldoz. Minden áldozati renddel kapcsolatos törvényt érvénytelennek tart egy ideig, amíg a szentély újra föl nem épül, illetve az áldozatokat imával helyettesíti, mint szellemi áldozat. Érdekes megfigyelni, hogy a keresztfa áldozat után, mikor is parancsá vált, hogy Krisztus áldozata után semmilyen véres áldozatot senki többé ne hozzon, a szentély lerombolása által ezt az új rendeletet a zsidóság 70 óta betartja, csak úgy, mint Krisztus teste. Mind a zsidóság, mind a történészek úgy tartják, hogy az áldozati rend felfüggesztése a második szentély lerombolásának időpontjával egyezik. De kérdés az is számomra, hogy a szentélyen belül levő kárpit kettéhasadása után, egy ilyen jellegű rendkívüli eset után, volt-e még bármilyen tényleges áldozat a szentélyben a Golgota és 70 között? Második példa, a szétszorítást követően megszűnt a bírák intézménye is, a Sanhedrin, vagy főtanács. Megszűnt az az intézmény, melyet Jahvé rendelt el Mózesnek, hogy az ő törvényeit emberek hajtsák végre és ítélkezzenek peres ügyekben. A mai Izraelben, mikor összegyűlt és hazatelepedett a nép egy része, számos kísérletet tettek a vallásos zsidók és bölcsek, hogy helyreállítsák a bírákat. Azonban a mai napig nem tudtak düllőre jutni, hisz többségük szerint a bírák intézményét kizárólag a messiás fogja helyreállítani, amikor eljön. Harmadik példa. A zsidó nép három részre van osztva, a kohének, leviták és népbeliek, azaz izraeliták. A kohének vagy főpapok, kik lévi törzséből származtak, a szellemi munkában voltak foglalatosak. Ők tanították a népet Jahvé törvényeire és végezték a szentélyben a szolgálatokat. Közvetlenül mellettük voltak a leviták, akik szintén a szentélyben szolgáltak, és segítették a kohének munkáját. És volt a nép többi tagja, Izrael. Mind szellemi, mind lelki, mind fizikai szinten megvoltak a munkatársai Jahvénak a népen belül. Pontos törvényekben volt foglalva, hogy a kohenitáknak és a levitáknak mi a jussuk, miből éljenek és élhetnek, illetve hogyan részesülhetnek az adományokból és az áldozatokból, hogy saját és családjuk megélhetése biztosítva legyen. Különösen a kohenitáknak járó áldozatok törvényei érdekesek, hisz nekik még a levitáknak járó adományokból is jutott valamennyi. A levitáknak is kötelező volt minden tizedet leadni és adakozni, ami egyenesen a mellette szolgáló kohénnak járt. A zsidóság ezeket a törvényeket a mai napig is betartja. Félreteszi a kohénnek járó adományokat és tizedeket, azonban nem juttatja el senkinek, hanem megsemmisíti. Nem adják oda a helyi rabbinak vagy más bölcsnek, mivel ma a diaszpórában nem lehet pontosan tudni, ki az igazi kohenita származása szerint. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy elégetik a fizetésüket tizedét, hanem inkább az élelmiszerekre vonatkozik. Például, amikor a tésztát a kemencébe dobják a barhez sütésénél. A messiási kort megélők tudják, hogy a népnek e hármas felosztása Krisztus testében már módosult. A kohén, a főpap már nem ember, hanem maga Jeshua Hamesia, aki végzi a szolgálatot a szentében, Krisztus testében. Minden adomány és tized a szentét kell, hogy szolgálja. Így már egyetlen fő kohén kezébe tehetjük mindezt. A zsidóságot a mindenható úgy vezeti, a szövetség és ígéret szerint, hogy bármennyire engedetlenségből vétkezett azáltal, hogy elutasította a megváltót, megengedő akaratából, mégsem engedi, hogy vétkezzen a törvény ellen. Nem tudatosan, mint egy szellemi vezetést követve, de a zsidó ösztönösen betartja a törvényt, úgy, ahogy az betartaná, mintha első körben elfogadta volna Mesiást. Az atya és a fiú egyesült szelleme áthat a vékonyka leplen át, és működik, akár tudtukon kívül is. Mivel az atya szelleme önmagával nem hasonulhat meg, törvényszerűen nem engedélyezi, hogy a Mesiás szelleme és parancsai ellen tegyen az a nép, amelyik továbbra is általa él és működik. A Mesiás, ki az Úr angyalaként végigkíséri a választott népet történelmén keresztül, számtalan helyen szerepel a Bibliában. Ő volt az, aki kivezette a népet Egyiptomból, aki megjelent számos prófétának és más elhívott, kihívott embernek. Ő volt az is, aki már a teremtés előtt ott volt, és akinek hasonlatosságára a Teremtő megalkotta az embert. Illetve a Mesiás várása az egyik legfontosabb eleme a zsidó identitás és lét fönntartásának. Az örökkévaló népe tehát a Mesiást igen jól ismeri, hiszen mindig vele volt. Azonban ez az ismeret kizárólag szellemi síkon történik. Évezredes vezetés, szabadítás, tisztítás és egyéb csodák folytán a zsidó nép szellemben mindig is találkozott a Mesiással. A testélet igéből az igét ismerik, csak még tagadják, hogy testélet. Ezentúl a lepelnek van egy érdekes tulajdonsága. Bármennyire eltakar, titokban tart, rejt valamit vagy valakit, minden más tulajdonságát viszont megmutatja. A leplen keresztül kivehető az alak, a forma, a méretek, sőt, mivel nem szigetel, az illatok is áthatnak, és szinte átengedi a melegség teljességét. Fölmerül hát a kérdés, hogy a leplen keresztül a szellemit érző és ismerő nép, aki Jahve akaratából nem lát, de van rá ígérete, hogy kinyílik szeme, mennyivel van rosszabb és veszélyesebb helyzetben azzal szemben, aki bár leplet nem kapott eredetileg, mégis önként magára húzta a testiség leplét, nem engedvén a Jézus emberképet végre Krisztusként, azaz fölkent Mesiás királyként szellemben uralkodni életében. Milyen az állapota annak, aki még mindig a szakálos germán félisten arcképében képzeli el a fiút, amikor ő már rég szellemi testben levő uralkodó király? Mert a torinói és egyéb bolonyai vagy római rongyokon túl is létezik számos más hamis lepel. Ellenben a zsidóság az örökkévalót semmilyen más formában nem tudja elképzelni, mint szellemi testben. Ők azok, akik egyszer majd szintén megtudják, hogy 2000 évvel ezelőtt Izrael földjén tényleg megjelent emberi testben is, és valószínűleg még szakála is volt, de árja arcvonásai már alligha. De most inkább folytatnám Pál szavaival, illetve pontosabban Ézsaiás szavaival, melyeket Pál megismételt a következőképpen, és ami arról a bizonyos leperről, illetve annak okáról szól. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért nektek tudtatokra, hogy a pogány népeknek küldetett a Jahvénak ez idvezítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondta, elmennének a zsidók maguk között sokat vetekedve. Apostolok cselekedetei 28. fejezet 27-től 29. versig. Továbbá 2. Korintus 3. rész 13-tól 18. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál, fölfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mind máig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Bár a nép bűne és engedetlensége vezetett ehhez az ítélethez, mégis Jahvé kijelentett akaratáról olvashatunk mindkét küldött, Pál és Ézsaiás szava által. A zsidó nép Jahvé akaratából nem ismerhette föl a Mesiást akkor, kivéve néhány kiválasztottat, akik inkább Benjamin törzséből valók voltak. Azonban, hogy Jahvé ígérete beteljesedjen, miszerint elsőként zsidóknak, a Mesiásnak zsidóként, a zsidók között, és főként a zsidók felé szolgálva kellett megjelennie a világban. A magot elsőként ott közöttük kellett elvetni a Jahvénak, hogy onnan induljon el más népek felé. A zsidó népnek Jahvé a Mesiás megjelenését ígérte az idők végén. Ez így is lesz. Nekik egyszer fog eljönni, ígéret szerint, akkor, amikor számunkra már másodjára és utoljára jön. A Mesiást, mint Jahvé fiát, szellemben való megérkezését fogja már megélni a zsidó nép. Számára így adatott, bár nem eredeti terv szerint, de az ember engedetlensége miatt Jahvé kénytelen módosítani olykor tervének a kivitelezését. A Mesiás eljövetelét ígérte meg az idők végén. Azonban a többi népnek az elhanyagolása miatt, akik felé a zsidóság már nem vitte az igét, vagy ha vitte, akkor nem azt az igét vitte, melyet Mózes által kapott, ezért kénytelen volt ő maga megjelenni, hogy személyesen utánuk menjen. Ekkor történt meg az adventi csoda, mikor az ige testté lett. A pogány népeknek küldetett ez üdvözítése, mert a zsidók nem tanították fiatalabb testvéreiket, mivel az utóbbiak Jahvé és törvénye miatt folyton üldözték a zsidót, bántalmazták és elzavarták, aki ezt megelégelve magára zárkózott, gettósodott saját védelme érdekében. Azért is jött el az idők előtt, és elsősorban azért, mert a törvény képtelen volt az embert megigazítani és megmenteni, még ha a zsidóság tovább is adta volna tisztán, ahogyan kapta a többi népnek. Igen, van egy nép, mely saját hibájából, mégis Jahvé nem eredeti, de megengedő akaratából egy időre lepel alá helyeztetett azért, hogy egy másik nép szintén egyenrangú és egyenjogú Jahvé népévé fogadtassék. Van egy Izrael, mely paráznává vált, és akinek Jahvé ígérete szerint paráznassága megbocsátatik egy napon, ezért eljött egy másik népnek az ideje, annak a népnek, amely már az eleve beteljesedett ígéret ismeretével és ajándékával kezdhette szolgálatát. Mint Jeremiás profétánál, Izraelnek ma is van egy húga, egy Júda, kinek tudnia kellene, hisz ő már nem lepel alatt, hanem szemtől szemben látta a megváltást és mi ismerhette. De hol vannak a te isteneid, amelyeket magadnak készítél? Keljenek föl, ha megszabadíthatnak téged a te nyomorúságod idején, hiszen annyi istened volt, ó Júda, ahány városod. Láttad-e, amint az elpártolt Izrael cselekedett? Elment ő minden magas hegyre és minden zöldelő fa alá, és ott paráználkodott. És mondám, miután mindezt megcselekedte, tér vissza hozzám. De nem tért vissza. És látta ezt az ő hitszegő húga Júda, és láttam, hogy mindamellett is, hogy elbocsátottam az elpártott parázna Izraelt, és adtam néki elválásról való levelet, nem félt a hitszegő Júda, az ő húga, hanem elment, és ő is paráználkodott. És lőn, hogy az ő paráznaságának hírével megfertőztette a földet, mert kővel és fával paráználkodott. És mindezután sem tért vissza hozzám az ő hitszegő húga a Júda, az ő szíve teljességével, hanem csak képmutatással, azt mondja az Úr. És mondta nekem az Úr, igazabb lelkű az elpártolt Izrael, mint a hitszegő Júda. Menj el, és kiásd ezt szókat észak felé, és mondjad, tér vissza, elpártolt Izrael, és nem bocsátom reátok haragomat, mert kegyelmes vagyok én, Ezt mondja az Úr, nem haragszom mindörökké. Az elpártolt Izrael és a hitszegő húga megítélése nem azonos. A vétek és a hamisság nem azonos. Úgy, mint a tudatlanságból, gondatlanságból elkövetett bűn is más ítélet alá esik, mint az előre eltervelt, vagy az ismert igazság elleni nyílt lázadás. Annak, akinek Jahvé már felajánlotta a pártfogót, a Szent Szellemet, Jahvé és Krisztus egy szellemét, az már nem káromolhatja sem az atyát, sem a fiút, mert innentől fogva nem tudatlanságból vétkezne, hanem tudatosan lázadna. Amikor Jahvé szavát, a törvényt és a proféciákat bárki a Szent Szellem nevében hamisítja, akkor nem biztos, hogy csak az atya és a fiú ellen vétkezik. Nehezen húzzuk le magunkról a jól megszokott lepleket, hiszen félünk a hidegtől, attól, hogy mi lesz utána. Nem merünk lépni, mert félünk az ismeretlentől. Azonban maga Jahvé országa az, ami ott vár a hamis leplek mögött, ahol sem vihar, sem a fagy többé el nem érhet bennünket. A hamis leplek ideig, óráig valamiféle kis meleget biztosítanak, de a végső nagy vihartól már képtelenek megmenteni. Jahvé két népe viszont kizárólag csak akkor fog egy testben egyesülni, ha a soron levő, azaz a görög, leveszi magáról az antropomorf, az emberisten hamis leplét a szeméről. Akkor történhet csak meg, hogy az a nép, amelyik tudja, hogy Jahvé és a messiás a szellem, meg fogja ismerni személyazonosságát, és az ő saját leple is végre megszűnik. Csak ekkor lesz teljes az összegyűjtetés. Azonban soraimat ismét az abcsel záró mondatával zárnám. És mikor ezeket mondotta, elmennének a zsidók maguk között sokat vetekedve. Megbotránkozva távoztak el az akkori zsidók, hiszen nem tudták elképzelni, hogy Jahvé a pogányokhoz is lehajoljon. De ki az, aki ma ugyanilyen méltatlankodva távozik fordított helyzetben, amikor már zöldel a fügefa, és az idősebb tékozló testvér kezd hazatérni?